Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az első fél órában ma a Reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja a Kapcsolódjunk követ. Most pedig Reggeli Monitor.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Brutális 50-60%-os útdíjemelést kell kigazdálkodniuk a közúti fuvarozóknak idehaza. Németországban pedig ennél is magasabb 80%-os útdíjemelés sújtja a szektort. Már második negyedéve veszteséges is a belföldi és a külföldi fuvarozás egyaránt. Kevés a megrendelés, miközben túl nagy a fuvarozó cégek kapacitása. A második fél évtől változhat viszont a helyzet, addigra állhat talpra a magyar gazdaság, de a német folyamatok sem túl biztatóak még az év elején. Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével Nagy Károly beszélgetett arról, hogy az üzemanyagárak, az útdíjemelkedés és a béremelések mellett milyen üzleti hatásoknak vannak kitéve még a magyar fuvarozók.
A tavalyi negyedik negyed évben már, mintha a magyar gazdaság kilábalt volna a recesszióból, legalábbis negyedéves GDP növekedést már mértek. Ehhez képest milyen az áruforrozói iparágnak az érzete, mennyire érződik ez, vagy mennyire érződik ennek az ellenkezője egyelőre?
Sajnos egyelőre az ellenkezője érződik, ami mi azért reméljük a mi szakmánkban, hogy ez csak egy fáziskésés, és nem pedig egy ellentétes kép. A közúti fuvarozásban kifejezetten rossz időszaknak számított a 2023 harmadik negyedév is. Zsinórban második negyedéve veszteséges a szakma, belföldi és a külföldi, tehát a nemzetközi fuvarozás egyaránt, aminek a legfontosabb oka az, hogy nincs elég megrendelése a szektornak. Ennek két fő eredője van. Ugye a GDP-t mi kevésbé szoktuk használni, mert nagyon sok szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatások is benne vannak. Tehát a reálgazdasághoz, a fizikai áramozgáshoz inkább az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom mutatók állnak közelebb. Ugye ezek a mutatók, ezek még nincsenek rendben. Tehát a kiskermutató még a negyedik negyedévben is gyengén teljesített, és az ipari termelés meg kifejezetten még majdnem egy rossz trendfordulóba is került.
Infláció szempontjából viszont van dolog bőven, mert hogy emelkednek közben a költségek. Talán az üzemanyagköltség az egyetlen, ami mérséklődött valamelyest, de nem csak ebből áll az árufúrozás. Mi az, ami jelenleg problémát okoz a szektornak? Mely költségelemek?
A tavalyi év érdekessége, hogy a közúti fuvarozás az sokkal kevésbé drágult, mint az éves átlagos infláció, tehát ugye 17,6%-nak mondjuk a tavalyi évet infláció szempontjából, a közúti fuvarozás az nagyjából 10% körül, egy kicsit alatta volt a drágulás mérhető, ami kizárólag azért következett be, mert az üzemanyagár az előző év azonos időszakához képest Q4-ben és Q3-ban is lényegesen alacsonyabb volt, 15-20% között van ez a különbség a két negyedévben, az utolsó negyedévben ez 10-15%-kal olcsóbban tankoltak a fuvarozók. Ez volt az egyetlen tényező, ami az összes többi erős inflációs környezetben növekvő költséget tudta enyhíteni a fuvarozók számára. Ha úgy tetszik, akkor ez segítette a fuvarozókat abba, hogy ne menjenek tönkre. De egyébként a 2024-es évnek a legnagyobb problémája, a legnagyobb nehézsége költség oldalról, ugye miközben legyőztük az inflációt, és vélhetőleg közepes vagy alacsony egyszámjegyű infláció várható 2024-re, amellett a fuvarozásnak az adóterhei jelentősen megtődtek, és ebből a használatarányos útdíj az, ami kiemelkedően drágult. A Magyarországon bevezetett új szabályok szerint tavalyi évhez képest 50-60%-kal is többe fog kerülni a kamionoknak, illetve már kerül is január 1-től a kamionoknak az utak használata, és egyébként még érdekesség ebben, hogy az átlag 50-60%-os emelés, de a szórás az egészen 35-től 86%-ig terjed, tehát nagyon-nagyon különböző mértékű lehet egyes viszonylatokban az emelés.
Ez leginkább az autók mire? Tétől függ, tehát hogy hány tonnás autóról van szó?
Több dologtól is függ, eddig hagyományosan a tengelyszámtól is függött, illetve a környezetvédelmi besorolás az, ami még ide bejön, ugye egy Euró 6-os, tehát ez alapvetően a környezetvédelmi, a károsanyag tömegemisszióval függ össze ez a drágulás. De a harmadik tényező, ami hát megbolondítja ezt a számítást, hogy a többféle útszakasz típus van, aminek különbözők az árai. Van az úgynevezett interurbán és a szuburbán kategória, ami egyébként környezetvédelmi szempontból teljesen logikus, hogy egy lakott területhez közeli útszakaszra nagyobb adót, környezetvédelmi adót vetnek ki, mint egy távolabbit, de ugye ez annyira megnehezíti mind a megbízóknak, mind a fuvarozóknak a kalkulációt, hogy a idei évtől kezdve már minden egyes fuvarra külön-külön kell állandóan ugye újra és újra kikalkulálni ezt a díjat, mert ugye akár A-ból B-be többféle útvonal is lehetséges. Innentől már nem lehet az, hogy akkor Magyarországon az útdíj az 223 forint 10 fillér átlagosan, mert ezzel a számmal nem lehet dolgozni, mert vagy túl van fizetve, illetve a közönfúvarra, vagy pedig alul.
Sokat menne, gondolom én, a terrautó kamionok Nyugat-Európába, ahol Németországban drágultak még a magyarnál is jobban a fuvarozási díjak.
Így van, az oka hasonló, ugye ez egy Európai Uniós szabályozás, ez az útadókban a környezetvédelmi adót megjeleníteni, tehát ez egy kötelező tétel. Hát a németek azok túlszárnyalták a hazai gondolkodást, valószínűleg ott is üres a kassa, ott több mint 80%-kal emelkedik átlagosan abba a kategóriában, amiben nagy kamionos kategóriában az útdíjnak a mértéke. A magyar fuvarozóknak ez egy nagyon jelentős tétel, mert ugye Nyugat-Európában a legjelentősebb partner Németország, de ha nem Németországba mennek, hanem mondjuk a Benelux államokba, Angliába, vagy éppen Franciaországba, akkor is, mint tranzitország, igénybe veszik Németországot, tehát a német útdíj az szinte mindenkit érint a nemzetközi fuvarozásba, kivéve a déli korridort.
Gondolom én, nem csak ezek a költségelemek vannak, hanem például a bért is kellett emelni a sofőrök számára. Hogyan lehet ezt kigazdálkodni? Úgy értem, hogy mekkora áremelés, fuvardi emelés van benne jelenleg a piacban, mennyit mernek a cégek emelni?
A negyedik negyedévben azt mértük az előző év azonos időszakához képest, hogy a nemzetközi fuvarozásban 9,4, a belföldi fuvarozásban pedig 8,2%-kal nőttek a költségek, az összárhatást számítjuk ez alatt. Tehát ennyivel kellett volna emelni az árakat, hogy a fuvarozók költségei kompenzálva legyenek. Hát ehhez képest a tavalyi évhez viszonyítva mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi fuvarozásban csökkentek a díjak. A nemzetközi fuvarozásban 2,7%-kal, a belföldibe pedig 3,7%-tel estek vissza. Most, hogyha ezt a két számot összeadjuk, akkor látható, hogy mindkét területen nagyjából 12% körüli az a deficit, amit ugye a költségek emelkedése és a díjak csökkenése okozott.
Ekkora verseny a piacon, hogy egymás aláígérnek a fuvarozó cégek?
Így van, ez a legfontosabb pontja ennek, hogy ez hogyan történhet meg. Tehát nagyon érdekes, hogy 2022-ben mintegy 30%-os költségemelkedés volt a szakmában, akkor elsősorban ugye az energiaválság következtében az üzemanyag drágult, amit a fuvarozók szinte maradéktalanul át tudtak hárítani, mert túlkereslet volt a piacon a kamionok iránt is. Emlékszünk, akkor volt ez a vásárlási őrület, hogy mindent vettünk, mert Covid után kiszabadultunk, és akkor nagyon kellett ugye a kapacitás a szállításokhoz. Ez a helyzet megfordult, a tavalyi évben már folyamatosan túl kínálat volt kamionból is, illetve hát nem a kamionok száma nőtt drasztikusan, hanem a kereslet, az árumennyiség tűnt el, úgyhogy ez a nagyon versenyző piac, ahol a kereslet kínálat határozza meg elsősorban az árat, és csak másodszorban a költségeknek az alakulása, ez történt, nem volt elég fuvar, ugye a fuvarosok, hát ha úgy tetszik, akkor egymást alkutták le, és kerültek abba a helyzetbe, hogy miközben közel 10%-kal nő a költségük, mégis alacsonyabb fuvardíjon dolgoznak, mint korábban.
Nem csak a magyar gazdaságnak kéne talpra állnia, hanem az egyik nagyon fontos partnernek, a német gazdaságnak is. Ennek a kettő országnak a talpra állásától függ, hogy a magyar fuvarozói piac milyen év elé néz?
Alapvetően igen, a belföldi fuvarozók azok elsősorban azért a belső kereslettel vannak összefüggésben, tehát itt a legfontosabb mérőszám az a kiskereskedelmi fogyasztás, tehát ez a belső fogyasztás vagy kiskereskedelmi áruforgalom. Itt azért úgy tűnik, hogy a trend, ha lassan is, de most már fölfelé fog mutatni. Mi nem gondoljuk azért, hogy a 2024 második fele előtt azért elérni a 2022-es szintet, de a trendek, a makroelemzések azt mutatják, hogy ebbe már trendforduló megtörtént valahol az évvége környékén, az infláció letörése ez nagyban segített. Más a helyzet az ipari termeléssel. Az ipari termelés is összefügg a belföldi fuvarozásban, de inkább a nemzetközi fuvarosok azok, akik külföldre ugye behozzák az alapanyagokat, ugye az itteni gyárakba, összeszerelő üzemekbe, majd a késztermékeket kiszállítják valamelyik nyugat-európai piacra, vagy éppen kikötőbe. Itt jön az a friss német adat, ami ugye azt mutatja, hogy az ipari termelés az lefordult, és a magyar ipari termelés adat is negatív trendet mutat. Egyébként az ipari termelés a tavalyi évben, 23-ban nem volt rossz Magyarországon. Talán ez volt az egyetlen, amire büszkék lehettünk. Erős volt az export, és erős volt a gépgyártás, és ez segítette a fuvarozókat volumennel. Úgy néz ki, hogy ez most romlik, és a romlás az nem idehaza keresendő az oka, hanem a nyugat-európai piacok, elsősorban a német gazdaságnak, és ott is az ipari termelésnek a visszaesése az, ami probléma. Tehát nincs szükség annyi félkész termékre vagy kész termékre, az autógyárak sem mennek olyan kapacitáson, és a német gazdaságnak a gyengülése, gyengesége az húzza magával az egész magyar gazdaságot, és ezt a fuvarozók első körben megérzik.
Gondolom én az orosz-ukrán háború az, hogy most már második éve tart, az nagyon komoly érvágás a hazai fuvarozók egy részének is. Ha mondjuk egy csapásra ez valamilyen okból megszűnne, az nagyon komoly lökést adna a magyar fuvarozói piacnak? Vagy nem volt akkora volumen az ukrán, illetve oroszországi szállítás?
Említésre méltó a volumen, de ezek a nehézségek és az, hogy második negyedéve veszteséges a szakma, az elsősorban nem az orosz-ukrán válság következménye. Van egy szűk kör a hazai fuvarozók között, akik erre a piacra dolgoznak, őket nyilván egzisztenciálisan érinti ez a probléma, hiszen Oroszországból és Ukrajnába szállítottak 100%-ba, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, keresik a helyüket, hogy tudnak Nyugat-Európába fuvarozni, de az iparági átlagot tekintve a nyugat-európai ipari termelés és a hazai belső fogyasztás az, ami a legnagyobb problémát okozza a szakmának jelenleg.
Az elmúlt percekben Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét hallották.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nyugodtabb évre számíthat idén a magyar agrár- és élelmiszeripar, az elmúlt évek gyakran kiszámíthatatlan környezete után. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője azt mondta, a bank negyedévente közzétett Agrártrend Indexe a 2023 első három negyedévében tapasztalt erősödés után tavaly évvégén tovább javult. Elsősorban a korábbinál jövedelmezőbb állattenyésztés húzza az ágazatot, már a nehezebb körülmények között lévő növénytermesztők helyzetértékelése is jobb lett. Héja Csabát Lakatos László kérdezte.
Az elmúlt években volt itt minden, energiaáremeléstől kezdve az aszályig, és hát az infláció sem könnyíti meg a dolgokat. Ehhez képest tavaly azért csúcsközeli teljesítményre volt képes a mezőgazdaság. Idén gondolom ezt nem lesz képes megugrani újra.
Hát a növekedést ezt nem fogja megugrani újra, viszont azért a tavalyi évben a kibocsátás az valóban nagy volt, mert hogy nagyon jó időjárási körülmények között nagyon nagy mennyiség termett, itt elsősorban gondoljunk a manafélékre, viszont nagyon alacsony áron. És ez az alacsony ár párosult magas költségszinttel, emiatt a termékpályának egy bizonyos része az bizony jövedelem kiesést szenvedett el. Viszont 2024 az végre egy olyan évnek tűnik az elmúlt évek után, infláció, energia, Covid, tehát a 2020-as évekről beszélünk. Mind-mind olyan tényezők voltak, amik nem csak a mezőgazdaságot, meg az agráriumot, hanem ugye teljes gazdaságot fékezték és visszahúzták. És a mi általunk készített Agrártrend Index azt mutatja, hogy ezen évek után, mert egy olyan év, amikor valószínűleg nem lesznek sokkal jobb terményára például, nem lesznek magasabbak az élő állatárak, a húsára sorolhatnám, viszont egy jobban tervezhető és egy alapvetően nyugodtabb évnek nézünk elébe, és ez a nyugodtság és ez a kiegyensúlyozottság a általános helyzetértékelést egyébként a mi indexünk szerint a 2020-as éveknek a legjobb helyzetértékelését mutatja.
Úgy is, hogy azért a vásárlóerő nem igazán acélos?
Úgy is, mert hogy a mi indexünk az úgy van összerakva, hogy ez előre tekint. És ha előre tekintünk, azért már azt azért alapvetően lehet látni, hogy a reálbérek helyreállása az elkezdődött. Tehát az élelmiszerinfláció januári adat, ha jól emlékszem, ilyen 3,6-3,8% volt. Ez már az a szint, amit a 20-es évek előtt mondjuk megszoktunk. Cserébe ugye a bérek valahol utol-utol-utol érik ezeket a már egyébként megemelkedett magas árakat. Tehát nem lettek effektív, sokkal olcsóbbak az élelmiszerek. Egyébként lettek élelmiszerek, amik ténylegesen olcsóbbak lettek 22-23-hoz képest. Viszont a béreink azok szépen fokozatosan érik utol ezeket az élelmiszer árakat, és ugye ez a fajta helyreállás, ez vetíti azt előre, hogy a fogyasztás az valahol helyre fog állni. Ez nem azt mondom, hogy ez április végéig, hanem hogy gondoljunk ilyen ősz tél környékére.
És akkor ezek szerint a magyar agrárium most jó helyzetben van, vannak tartalékai, és az idei évben ez is hozzájárul majd a kiegyensúlyozottsághoz?
Ha összegészében beszélünk a magyar agráriumról, akkor igen, azt alá tudom húzni, és ki tudom jelenteni, hogy vannak tartalékok. A szántóföldi növénytermesztés, ami egy jelentős szelete, de nem csak abból áll a magyar agrárium, ezt szeretném kihangsúlyozni, ebben a szegmensben ott vannak bizonyos termelői körök, ahol vannak most tartalékhiányok. Tehát az elmúlt két év, főleg akit nagyon erősen érintett az asszály, tehát akinek volt egy éve, amikor nem volt termése, tehát hogy effektív nem tudott értékesíteni, legalábbis a terményeinek egy jelentős részét, ott bizony keletkeztek tartalékhiányok. Viszont az, hogy sok termet, még ha alacsony áron is, azért valahol nap végén hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk ezeket ilyen finanszírozási lyukaknak, ezeket szépen ezekkel be lehet tömködni, és idei évre is egyébként egy jó időjárással vágunk neki. A eddigi jelentések szerint a vetések alapvetően jó állapotban vannak, ugye a közepes felső szegmense mondjuk, tehát újra jó termésre számíthatunk. Igaz, hogy az árakban nem számíthatunk arra, hogy nagyon-nagyon meg fognak emelkedni, talán valami kis enyhe plusz lesz benne, viszont hangsúlyozni, tehát az, hogy tervezhető, kiegyensúlyozott és békésebb egy előttünk álló év, még ha átmeneti évnek is tekintjük, az talán azt meri kimondatni velünk, hogy igen, egyébként a magyar agrárium az elmúlt három évhez képest nézzük, jobb helyzetben van.
A többi agrárágazatban mi a helyzet? Ott is hasonlóan vannak tartalékok, illetve nem érintette őket olyan fájdalmasan ez az elmúlt néhány év? Bár egyébként a magas takarmányárak az állattenyésztést mindenképpen súlyosan érinthették, illetve az aszály az minden oldalról, az hiszem, sújtotta őket is.
Az pontosan, tehát ha megvizsgálunk egy-egy szegmest, például a kokán a szarvasmarha tenyésztés és tartás, tehát ott a tevékenység az legelő gazdálkodásra alapozott. És amikor asszály volt, akkor a legelőn se termett takarmány az állatoknak, ezért azt vásárolni kellett a egyébként normál üzletmenethez képest, az ott veszteséget okozott. Ha asszály volt, kevesebb termény, magasabb árak, az az állattenyésztésnek, ugye az egy jelentős költségtétel volt. De 2023-ban, amikor ugye a terményárak elindultak lefelé, ez a takarmányárak is, az ugye költség oldalon az állattermék előállításnak kedvezett, amellett, hogy ugyan csökkentek az élő állat átvételi árak, tehát az az ár, amit a vágóhíd kifizet a sertésért, a csirkéért, ezek csökkentek a csúcshoz képest, viszont nem abban az ütemben, mint ahogy a takarmányok. Ezért ott keletkezett igazán pozitív jövedelem 2023-ban, és talán ott nagyobbak a tartalékok.
Nem sokára megnyílnak a vidékfejlesztési pályázatok, vagy újra nyílnak vidékfejlesztési pályázatok. A következő évben 1500 milliárd forint juthat az élelmiszergazdaság fejlesztésére. Itt mi várható, mely területek számíthatnak igazán forrásokra?
Az új Európai Uniós pénzek felhasználásáról szóló stratégiában a korábbi gyakorlathoz képest egyébként kiemelten hangsúlyos lett az élelmiszeripar, az mindenképpen egy pozitív fejleménynek tekinthető, mert talán versenyképességben ott jobban el vagyunk maradva Európai Uniós átlaghoz képest, mint már a mezőgazdaságban. Továbbá ezen felül egyébként kertészetek, állattartó terepek, szállítók, tehát hogy alapvetően ki van az egyenlítve, tehát nincsenek ilyen külön preferált alágazatai a mezőgazdaságnak, hogy most a baromfi tenyésztőknek kifejezetten többet adunk, tehát ez szépen egyenletesen és világos elvek mentén van felosztva ez az 1500 milliárd forintos keret. Szóval hangsúlyoznám újból, hogy ami a korábbi gyakorlathoz képest egy tényleg pozitív fejlemény, az az élelmiszeripar hangsúlya ebben. Ez az 1500 milliárd forint kiírás, ez nem azt jelenti, hogy ezt a 2024-es évben el fogjuk költeni. Tehát ez azért messze van attól. Ez 1/2 év alatt lesznek kiírva a pályázatok. Amíg megvan egy pályázat, ugye az, hogy meg kell csinálni a pályázati dokumentációt, megterveztetni, költségvetés, stb. Stb. Hát ezekből döntés 2024 év végére lehet, támogatói döntés. és ezek a pályázatok valójában 2025-ben fognak megvalósulni. Viszont egy ilyen 3-4 éves időszakról beszélünk, tehát itt azért azt láthatjuk, hogy ilyen 2027-2028-ig, hát azért ez az 1500 milliárd forint beruházás azért ez egy szemmel látható összeg. A mezőgazdaság kibocsátásának a fele harmada.
És akkor ez egyébként a gazdákhoz is lecsoroghat?
Ez a gazdákhoz is lecsoroghat, persze. Tehát abban sincsen olyan fajta preferencia, hogy ezt csak a nagy gazdaságok kaphatják meg.
És akkor ugye szintén jó hír, ami idén már érezhető is lesz, remélhetőleg, hogy csökkennek a kamatok a lassuló inflációval párhuzamosan. Önök hogy látják a finanszírozhatóságot és a finanszírozást? Önöknek ez egy fontos ágazata. Nem is tudom, talán a bankok közül önöknek van a legnagyobb ilyen mezőgazdasági finanszírozó
részük. Az egyes mérések szerint piacvezetők vagyunk, 30 ezer agrár- és élelmiszeripari ügyfélnek vezetünk számlát, a mezőgazdasági hitelpiacnak körülbelül a 30%-a van nálunk, ha ezt teljes egri bizniszre vetítjük, akkor 25%, tehát igen, kiemelkedő helyet foglalunk el a magyar agrárfinanszírozási piacon, tehát nyilvánvalóan az, hogy a kamatpálya miként alakul, az nekünk az elsődleges indikátorunk. Mert úgy nagyon erős a kamattámogatott hitelek aránya a mezőgazdaságban és az agrárium egészében, ilyen 60% körül az az arány, mert nyilván a forgófinanszírozásokat az valamiből meg kell oldani. Na most a mi bankunknak a makrogazdasági csapatának az előrejelzése szerint év végére, tehát ez utolsó negyed évre fog oda alakulni a kamatpálya, hogy banki marginnal és tehát a banki haszonnal együtt egyszámjegyű kamatokkal tudjunk finanszírozni, amik azért alapvetően már kitermelhetők még a mezőgazdaság számára is.
Az MBH Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának szenior elemzőjét, Héja Csabát hallották. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd jövök vissza azzal, hogy nem zárt túl fényes évet az építőipar, és az idei év sem kecsegtett sokkal. Hogy mihez kezdhetnek most a vállalkozások, arra a MAPEI Kft. Ügyvezetője válaszol a hírek után.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.